Kedves hallgatóink! Emberközpontú gazdaság tematikus napunk utolsó műsoraként beszélgetést hallhatnak Baranyi Árpád közgazdásszal arról, hogy mennyire versenyképes az emberközpontú szemlélet egy profit maximalizáló gazdasági világban.
Nagy szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat, folytatjuk interjú sorozatunkat, és köszöntöm a mikrofonnál vendégünket,
Baranyi Árpádot
és Rakoncai Évát, a műsoraink vezetőjét. Hát folytatnánk az emberalapú gazdaságra vonatkozóan a gondolatainkat. Kedves vendégünk
Baranyi Árpád,
tehát pont 10 évvel ezelőtt a Ketegen tanított bennünket pont ebben a témában, és én szeretném is megkérdezni, hogy az elmúlt 10 évben mennyit fejlődött ez a tudomány.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat. Azt gondolom, hogy egyrészt a külső körülmények, másrészt a tudomány belső logikája is arra predesztinál, vagy hogy mondjam, terelgeti a tudomány képviselőit, hogy fejlődjön ez a gondolkodásmód. Ugye most az alternatív közgazdaságtudománynak arról az ágáról beszélünk, amelyik különösen fontosnak tartja az etika szerepét a gazdálkodásban. Tehát ugye válságok jönnek, mennek, folytonosan új helyzet elé vagyunk állítva, és továbbra is egyre inkább azt látom, hogy fontossá válik a döntéshozók számára egyébként szintén, de az új nemzedékek számára is, akik a közgazdaságtudománnyal foglalkozni akarnak, meg a gyakorlati gazdálkodással is, hogy ne csak a pusztán számokkal leírható pénzben kifejezhető haszonelvű, haszonmaximalizáló, önérdekkövető gazdasági magatartásnak az elveit, logikáját, gyakorlatát ismerjék meg. Egyébként ennek a fejlődésnek egyfajta gyümölcse az, hogy most már nem csak a Szapiencia hittudományi, szerzetesi hittudományi főiskolának a másoddiplomás képzésén oktatjuk a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban, vagyis a Keteg nevezetű kurzust, tantárgyblokkot, hanem immáron a Corvinus Egyetemen is, tehát a Közgazdasági Egyetemen is másod, illetve negyedéves hallgatók is szép számmal vesztik föl ezt a tantárgyat, amelynek egyébként sokféle blokkja van, tehát egészen az etikai alapoktól kezdve az antropológia, tehát az emberkép különböző aspektusain keresztül, az egyház társadalmi tanításán át egészen a gyakorlati gazdálkodási kérdésekig oktatunk ott mindenféle tantárgyakat, tehát az egyetemi oktatótól a konkrét gazdasági életben kint dolgozó vállalkozóig sokféle tanárunk van. És ugye ennek az egésznek a legfontosabb üzenete az az, hogy a gazdaság van az emberért, és nem az ember a gazdaságért. Ezt nagyon sokféle oldalról körül lehet járni, gondolom majd ezen beszélgetés keretében is ki fogunk erre térni.
Igen, ez így nagyon jó, mert ugye mi is most már 10 éve, hogy itt a Mária Rádióban próbáljuk ezeket a gondolatokat népszerűsíteni, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy a legkülönbözőbb médiákban is egyre gyakrabban kerül terítékre nem csak a fenntartható fejlődés, de hogy ennek keretében, hogy milyen káros tendenciák vannak, és hogy ez hogyan lehet megváltoztatni a szemléletet. És mi úgy látjuk, hogy többet foglalkozik a média ezzel a kérdéssel. Jól látjuk?
Igen, ez így van, és amikor mondtam azt, hogy a döntéshozók szintjén is megjelennek ezek a gondolatok, akkor itt erre is gondoltam, hogy akár a makrogazdaság szintjén is. Tehát ezek már nem olyan idegen gondolatok, mint mondjuk volt 10 vagy akár 20-30 évvel ezelőtt. Tehát én emlékszem, amikor ezzel a témával jó magam is elkezdtem foglalkozni a 90-es évek közepén, amikor ugye többet magammal lefordítottuk David Corten Tőkés Társaságok Világuralma című könyvét a néhai Kindler professzor kezdeményezésére. Ugye akkor volt az, hogy ez még egy annyira új dolognak számított, hogy gyakorlatilag egy olyan unikum volt, hogy mindenki, aki egy kicsit is gondolkodott ezekről a kérdésekről, nagyon fontosnak tartotta, tehát tömve volt az egyetemnek, a közgazdasági egyetemnek a legnagyobb előadója, tényleg a média képviselője, a magánemberek, mindenki, aki egy kicsit is gondolkodott el a témáról, de annyira ki volt éhezve mindenki, hogy végre már jelenjenek meg ilyen könyvek, és ezek a nézetek akár hivatalos szinten is, hogy azóta ahhoz képest tényleg azt gondolom, hogy elég nagy a fejlődés, bár még mindig eléggé, hogy mondjam, van még fejlődni való, tehát azért, hogyha azt mondjuk, hogy a közgazdaságtudomány az egy nem csupán leíró tudomány, hanem valójában egy normatív tudomány, tehát akár rejtetten, akár kimondottan, de mégiscsak tartalmaz olyan kitételeket, hogy mit is kellene kezdenünk a társadalommal, hogyan kellene felépíteni a társadalmat, hogyan kellene az erőforrásokat elosztani. Tehát ez egy normatív dolog, és ezt azért még sokan nem veszik figyelembe, még most sem, hanem úgy tekintenek a gazdaságra és a közgazdaság tudományra, mint hogyha ez egy csupán matematikai formulákkal leírható rendszer lenne. Tehát nagyon fontos, hogy ez a fajta társadalompolitikai dimenzió, ez mindenképpen jelen legyen a közgazdaságtudomány elméleti és gyakorlati művelésében is, és hogy ebben az etikának egy döntően fontos szerepe kellene, hogy legyen. Na, itt azért még nagyon sok tennivaló van.
Igen, hát nem olyan régen volt egy vendégünk, aki éppen meg is mosolyogta azt, hogy miért kapcsoljuk mi össze a gazdaságot és az etikát, de hát remélem, hogy a beszélgetésünknek a végére azért ő is másképpen látta ezeket a dolgokat.
Bocsánat, akkor egy közbevetéssel hadd éljek, jó?
Igen.
Tehát, hogy az a fajta közgazdaságtudomány, amit most, hát nem most, mondjuk már egy 100 éve körülbelül, vagy még több oktatnak az egyetemeken, illetve ami közkeletűen főáramú közgazdaságnak neveztetik, az ugye az angol száz hagyományokból nőtt ki az 1700-as évek második felében, ugye Adam Smithre és David Ricardo-ra szoktak, mint alapítóira, ennek az irányzatnak az alapítóira hivatkozni. Sokkal messzebbre nyúlik a gyöker egyébként, de mondjuk fogadjuk el egy pillanatra ezt a kitételt, vagy ezt az alapvetést, de ugye azért azt ne felejtsük el, amit egyébként a közgazdaságtani tankönyvek, még az elmélet történeti tankönyvek is nagyon gyakran elfelejtenek, vagy legalábbis nagyon háttérbe szorítanak, hogy azért emellett volt egy nagyon komoly itáliai, tehát nem angol száz, hanem itáliai közgazdaságtudományi irány, és ez a civil közgazdaságtannak az irányzata. Antonio Genovese volt ennek az egyik fő képviselője, tehát az itáliai közgazdászok mindig is az arisztotelész, illetve skolasztikus, tehát Aquinói Szent Tamási hagyományokra támaszkodva egy teljesen más logikát követtek. Tehát egészen visszamenőlegesen arisztotelész koráig visszamenőlegesen kimutatható, hogy ez a fajta iskola, ez egy folyamatosságot képvisel. Sajnálatos módon ezt az olasz iskolát, vagy itáliai iskolát, amely egyébként a kölcsönösségre, egymás kisegítésére, a baráti kapcsolatokra, a szeretetre helyezte a hangsúlyt, és ezt hosszasan lehetne még taglalni. Ezt, ha nem is teljes mértékben, de igen nagy mértékben kiszorította, ez az önérdekkövetésre alapozott, majd a láthatatlan kéz megoldja azt, hogy ha mindenki a saját önérdekét követi, akkor majd kialakul a közjó. Ez a fajta mentalitás, ez szinte teljesen kiszorította ezt a fajta iskolát, holott ez, ha merem állítani, legalább olyan régi, vagy még sokkal régibb, mint az a fajta mainstream, tehát főáramú közgazdaságtudomány, mint amit ma művelnek és ma oktatnak az egyetemeken. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy az erkölcs, az etika, az egyáltalán felmerül kérdésként, hogy miért része, vagy miért van köze egyáltalán a gazdasági gondolkodáshoz és a gazdasági gyakorlathoz, akkor erre azt lehet mondani, hogy valójában én azt gondolom, hogy ez egy, most erős kifejezést fogok használni, de ez a hatás, amikor valaki ezt felteszi, ezt a kérdést. Tehát amikor ezt a dolgot kilúgozzuk abból, hogy gazdasági tevékenység, akkor az egészet az értelmétől fosztjuk meg. Hiszen a gazdasági tevékenység célja az persze az, hogy közvetlenül az, hogy az emberi igényeket észszerű módon kielégítsük, anyagi igényekről beszélek, de végső soron mi az egésznek a célja? Tehát ezt kellene föltennünk, hogy mi az egész gazdaságnak a célja? Hát nyilván az kellene, hogy legyen, hogy az ember kiteljesedjék, és hogy a közjót szolgálja. Persze ezzel lehet vitatkozni, és lehet azt mondani, hogy valójában a gazdaság az csak egy profit maximalizáló rendszer, és ebben erre ne akarjunk erkölcsi logikát ráerőltetni. Csak akkor látjuk azt, hogy az, ami egyébként természetesen a gazdaságnak a szférája lenne, nevezetesen, hogy van egy természeti környezet, azon belül van egy társadalmi környezet, és azon belül van egy szűkebb halmaz a gazdaság, az most a feje tetejére állt. Tehát a gazdaság az, amely bekebelezi a környezetet is, meg a társadalmat is. Tehát, hogyha nem vetjük fel ezeket az alapvető kérdéseket, amelyek már a Krisztus előtti 4. évszázad óta ott vannak a gazdasági gondolkodásban, akkor ez ide fog vezetni. Tehát látjuk azt, most nem akarom felsorolni, mindenki tudja, a globális éghajlatváltozástól kezdve a szegénységen keresztül a mindenféle egyenlőtlenségek és így tovább, tehát akkor ez ide fog vezetni.
Nagyon jó, hogy felmerült a Genovézi, mert annak idején, amikor a könyv megjelent, akkor szerintem több adást is szenteltünk neki, és aztán utána az elmúlt időszakban egy kicsit feledésbe is merült, úgyhogy nagyon jó, hogy ez most újra a beszélgetésünk középpontjába került, és lehet, hogy majd következő adásokban megint egy kicsit többet kell majd, hogy beszéljünk róla, és ráirányítsuk a figyelmet, mert...
Ez a Civil Gazdaság című könyv, ugye?
Igen.
Csak a hallgatók kedvéért.
Igen, hallgatók se emlékeznek egész biztosan rá, ha már így nekünk is kimegy a fejünkből időnként. Na, hogy visszatérjünk azért erre az emberközpontú, meg emberalcú gazdaságra, hogy a harmadik ilyen ide vonatkozó kérdésem, hogy látod, hogy a gyakorlatban, tehát a gyakorlati a vállalatok életében, hogy mi úgy találtuk, hogy bizonyos helyeken vannak nagyon jó példák, meg vannak, ahol csak ilyen látszattevékenység szintjén foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, de neked biztos nagyobb a rálátásod erre, hogy a gyakorlat szintjén van-e elmozdulás.
Itt azt kell látni, hogy ugye van ez a vállalatok társadalmi felelősség, ez a CSR nevezetű, tehát CSR-ként rövidített, hát nem is mozgalomnak mondanám, mondjuk inkább ilyen törekvés, vagy vállalati attitűd, ami önmagában véve egy jó dolog tud lenni, kivéve akkor, hogyha csupán arra szolgál, hogy a kulisszákat szépre fessük, de mögötte minden megy a régiben. Tehát vannak olyan vállalatok, amelyek tényleg komolyan veszik ezt a dolgot, vannak, ahol csupán csak azért, hogy marketing szempontból ez egy jól mutató dolog a névjegyen, vagy a plakáton, vagy akárhol a honlapon, ezért alkalmazzák. De azt gondolom, hogy egyébként azért vannak biztató jelek, tehát hogyha akár külföldet, akár Magyarországot megnézzük, most, hogy csak egy példát mondjak, ugye ott van mondjuk a fokolári mozgalom, tehát például őnekik ugye ez a szociális és gazdasági kezdeményezéseik, ezek eléggé ismertek, a szeretet kultúrája, hogy így mondjam, tehát ők így nevezik ezt, a közösségi gazdaságnak az elmélete és gyakorlata. Hát ennek most már közel 1000 vállalata tagja Latin-Amerikában és Európában is. Itt ennek egy alapvető elve az, hogy a hétköznapi gazdasági munkájuk folyamán is megélik ezt a szeretetnek a kultúráját. Tehát például az, hogy a tulajdonban levő cégnek a nyereségét például részben vagy egészben akár felosztják, és a súlyosan anyagi nehézségekkel küzdködő embereknek szétosztják. De ugyanígy említhetném akár megint Magyarországon például az Érme üzleti hálózatnak a tagjait, amelynek olyan vállalatok a tagjai, amelyeknek az a motója, hogy az üzlet több, mint profit. Nagyvállalati szinten azért nehezebb ilyet találni, azt gondolom, tehát a kis- és középvállalkozásoknak ez talán közelebb áll a filozófiájához. Ennek sok oka lehet, az egyik többek között az, hogy nagyvállalatok szintjén, nagy szervezetekben azért nehezebb egy-egy ilyen, tehát hogy mondjam, egy fecske nem csinál nyarat, még egy vállalaton belül sem, tehát hogyha van egy vállalati kultúra, akkor azt elég nehéz úgy átalakítani, hogy mondjuk egy másfajta fordulatot vegyen, a profit maximalizálástól eltérő fordulatot vegyen, vagy irányt vegyen az a vállalat. De azt gondolom, hogy azért vannak jó kezdeményezések, És tulajdonképpen az, hogyha, amint említettem, a Közgazdaságtudományi Egyetemen is már az ifjabb nemzedék is foglalkozik ezzel a gondolatkörrel, akkor azért talán van arra remény, hogy ez azért szélesebb körben is el fog terjedni. Egyébként nagyon kedvezőek a visszajelzések, tehát azok a hallgatók, akik fölveszik ezeket a tantárgyakat, kifejezetten arról számolnak be, hogy nagyon örülnek annak, hogy egy ilyen szélesebb látókört tehetnek magukével, egy nagyobb perspektívából látnak rá a dolgokra, és tényleg feltesszük ugye azt a kérdést, amit az előbb is feltettem, hogy mi az egésznek az értelme.
Hát igen, innen szép elkezdeni vizsgálni. Pont ezt akartam így megkérdezni, hogy az elmúlt évek során, mert ugye ez most már több éve van, hogy a Corvinuson is föl lehet venni ezeket a tantárgyakat, hogy látsz-e optimizmusra utaló jeleket, hogy a fiatalok, hogy mert hát ugye majdhogy nem az anyateljel szívják magukba az anyagi jabaknak és a tárgyak bűvöletében, és minél többet és többet birtokolni, hogy ez ennek ellenére, hogy van bennük fogadókészség. Igaz, hogy a fiatalok mindig lázadnak a meglévő irányzatokkal és divatokkal szemben, de hát akkor az most jelen esetben éppen egy jó irány, ha e felé lázadnak.
Hát igen, mondjuk ezt nem tudom, mennyire érdemes lázadásnak nevezni. Mindenesetre azt gondolom, hogy nyitottak, legalábbis egy részük nyitott arra, hogy újabb irányokat keressen. És hát nyilván fiatalabb korban az ember jobban szerintem fogékonyabb, akár még az ilyen mélyebb értékeknek a meglátására is. Tehát, hogyha valaki már nagyon bele gyökeresedett egy látásmódba, idősebb korban, akkor nyilván már nehezebb váltani. Amit mondjuk még fontosnak tartok itt a képzés tekintetében, egyrészt az, hogy azért az a létszám, az összlétszámhoz képest, ahányan fölveszik ugye ezeket a tárgyakat, azért az még mindig eléggé kisebbség. Tehát itt azért ezt látni kell, az arányokat. Másrészt viszont ugye, ahogy a Galatákhoz írt levélben Pál apostol is fogalmaz, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megerjeszti, tehát ahhoz, hogy megerjedjen az egész társadalmi tészta, mondjuk így, viccesen szólva, ahhoz mondjuk tényleg fontos legyen egy ilyen kovász réteg, aki ezt az üzenetet tovább viszi. Tehát ez azért mindenképpen egy biztató jel, és fontos, igen?
Már hogy 10 évvel ezelőtt, mikor a Ketegre jártunk, akkor is ez volt a missziónak a célja, hogy kovászok legyünk ebben a témában. Úgyhogy ez örömteli, hogy ez változatlanul itt tartunk, és azért a legutóbb Laura nővérrel is beszélgettünk, és ő is hasonlóképpen vélekedett arról, hogy azért van fejlődés ebben a
témában. Igen, és azt gondolom, hogy ezt szerettem volna még ezzel kiegészíteni az előző gondolatmenetet, hogy az lenne még nagyon fontos, hogy ezt a nemzedéket, akik ugye az iskolapadban hallanak ezekről a dolgokról, de lehet, hogy korábban még nem is olyan nagyon, csak úgy motoszkált bennük valami. Ekkor mondjuk kapnak egyfajta lelki-szellemi muníciót arra, hogy na tényleg akkor tovább lendüljenek ebbe az irányba, viszont utána fontos az, hogy ennek egyfajta utánkövetése vagy utógondozása is lehetővé váljék. Tehát most itt gondolok arra, hogy akár, mit tudom én, mondjuk elmennének a Szapienciának ugye az említett másoddiplomás képzésére, de a például, amikor ugye konferenciákat szervez a Szapiencia keretén belül ugye ez a szakirány, vagy amikor könyveket adunk ki, könyvek fordítása történik meg, stb. Cikkírások és így tovább. Tehát, hogy ezekkel is találkozzanak, hiszen ugye akkor ez csak egy egyszeri élmény lesz ez a képzésben kapott lelki töltet, vagy értelmi szellemi muníció. Tehát nagyon fontos az, hogy ezt a parazsat, vagy ezt a tüzet, ezt ébren lehessen tartani bennük, meg a reményt. És hát nyilván az igazi reményünk az, hogy nem evilági logikában gondolkodunk csupán, vagy nem evilági dimenzióban. Tehát a horizontunk az nem evilágnak a széle, hanem azon túlmutat. És hogyha nem egyedül küzdünk, hanem Isten segítségével, akkor azt gondolom, hogy semmilyen küzdelem nem hiába való. még akkor is, hogyha pillanatnyilag egyébként nem látjuk az eredményét akár.
Hát igen, ez így is van, és akkor itt csak, tehát hogyha ha valakinek van némi keresztény alapvetése, akkor ezek teljesen érthető és logikus gondolatok. De van-e a hallgatók között olyan, aki ezekkel a gondolatokkal most találkozik először? Mert hát ilyen szociális... ez valamilyen szinten egy térítő tevékenység is.
Szociológiai felmérés nincs a birtokomban, hogy milyen háttérrel jönnek a hallgatók, de azért van egy gyanúm, hogy azért van köztük olyan, igen, aki valószínűleg nem is keresztény, vagy mondjuk megvan keresztelve, de valójában nem gyakorolja a hitét vallását, de valahol mégiscsak mocorog benne valami fajta értékelvűség. De nyilván ezt így most nem tudnám így tényszerűen, így most találtam azt, hogy XY például ilyen volt, de szerintem
nem is,
van is, meg olyan is. Ilyen. Tehát a reakcióból azért látszik.
Uh-huh. Tessék? Hát, hogy nem is
a benyomások szintjén,
adatok alapján, hanem az oktatás során a benyomásaid alapján.
Igen, igen. Tehát az látszik, hogy legalábbis értékrend tekintetében elég széles tűk a skála, tehát hogy ki milyen értékrenddel jön, nem feltétlenül csupán a gazdaságot érintve, hanem mondjuk bioetikai kérdésekben, vagy akár másban, mert ilyenek is előjönnek például órákon.
Igen, igen. És akkor azt is megkérdezném, hogy mert ugye nálunk itt a Szapiencián azért megvan ez az alumni, tehát a volt hallgatók időről időre azért visszacsatolunk, hogy vagyunk és élünk, és mi van velünk, hogy náluk is van egy ilyen viszontkövetés, hogy ha végeztek és már dolgoztak, hogy akkor utána valamilyen visszacsatolás, hogy a gyakorlatban mit tapasztaltak?
Hát tekintve, hogy én csak egy vagyok a sok tanár közül, és nem én vagyok a szervezője, nekem erre így nincsen rálátásom. Lehet, hogy a Corvinusos koordinátor tanár urat kellene a következőkben esetleg egyszer megszólaltatni, mert neki szerintem sokkal több információja van erről a dologról, tehát hogy az információ áramlás az hogyan zajlik a diákok és a tanárok között, vagy a volt diákokkal.
Most ugye egy éve már ilyen járványos helyzetben vagyunk, úgyhogy óhatatlanul is... és felvetődik a kérdés, és tőled is megkérdeznénk, hogy ez a faramuci helyzet, a állandó karantén és visszafogottság, hogy vajon ez rádöbbenti-e az embereket, illetve a döntéshozókat, hogy valamilyen másik irányt kellene venni?
Mármint a gazdaság szempontjából? Vagy
hát, hogy akár a gazdaság szempontjából is, vagy hogy ez az emberközpű, emberarcú gazdaság, hogy ez így egy nagyobb lökést kaphatna emiatt, vagy pedig nem így fogják fel, hanem hogy ez egy átmeneti, korlátozó jelenség, és nem kell változtatni semmit, csak túl kell élni ezt az időszakot.
Hát szerintem mind a kettő benne van a pakliban, és hát ez egy nagyon messzire vezető kérdés. Ugye tulajdonképpen azért nehéz erre válaszolni többek között, mert most azért egy szó szerint élet-halál harc folyik. Nem csak az emberek életéért, hanem azért is, hogy a gazdaságok talpon maradjanak. Tehát az államadósság megy fölfele, ugye csupán tele vagyunk állami kiadásokkal, mert ugye a védekezés miatt is szükségesek ezek, másrészt azért, hogy adókedvezmények formájában, vagy támogatások formájában, ugye ez a 10 milliós támogatás ugye a vállalkozóknak, stb. Tehát ezek folyamatos kiadás növekedést jelentenek egy normál békeidőhöz képest. Tehát, hogyha csak a gazdasági részét nézzük a dolognak, akkor ez egy nagyon kemény megpróbáltatás, és nem véletlen az, hogy az egy évvel ezelőtti első hullám idején, amikor az volt a fő irányvonal, hogy minden életet mentsünk meg, akkor ez igen komolyan megviselte a gazdaságot. Nekem az a benyomásom, hogy most azért elég komoly gazdasági okai vannak annak, hogy most nem annyira bezárkózás párti most a mostani irányvonalunk, hanem inkább az, hogy tényleg életben maradjon a gazdaság azért, hogy amikor majd elmúlik végre a nagyobb vész a fejünk fölül, akkor ugye ne az legyen, hogy emberek munkanélkül vannak, elszoktak a munkavilágától, mindenféle más szürke, fekete gazdaságba vonultak át, és így tovább. Ezt még hosszasan lehet sorolni. Tehát magyarán a gazdaság életben tartása, az is egy, ezt is az élet-halálharcnak a idézeles kategóriájába sorolom most. Tehát azért különleges ez a helyzet, mert ez most nem igazán ítélhető meg a hagyományos kategóriákkal. És sajnos ennek ugye az az ára, hogy rengeteg embert elveszítünk, rengeteg ember kórházba kerül, nagyon komoly, súlyos tragédiák történnek, tehát ez egy iszonyatosan nehéz történelemben példátlan helyzet. Hogy ezzel mit fog kezdeni ugye az emberiség, most akár a döntéshozók, akár a magánemberek, ez egy jó kérdés, ugye alapvetően kétféle válasz lehetséges, az egyik az, és mind a kettőt felvázoltad az előbb, hogy az egyik az, hogy csak legyünk ezen túl, aztán majd minden megint megy a régi kerékvágásban. A másik meg az, hogy ráébredünk arra, hogy mennyire törékenyek vagyunk, mennyire egymásra vagyunk utalva, mennyire Istenre vagyunk utalva. És hogy mennyire ez az élet, ez csak annyiból áll, hogy reggel fölkelünk, dolgozunk, eszünk, iszunk, lefekszünk, aztán így leélünk 80 életet, aztán véget ér. Tehát azért ezekre végre rá kellene döbbennünk, hogy az élet nem ennyiből áll. És ugye ez a fajta bezártság, ez valamilyen módon erre is rá kellene, hogy döbbentsen bennünket. Most nyilván senki nem tudja ezt előre megmondani, hogy ennek mi lesz az eredője. Ha realistán nézem, ugye az emberiség sokszor nem tanult már a hibáiból, meg a csapásaiból, de arra is láttunk már példát, akár mondjuk egy New Deal esetében, ugye a nagy gazdasági világválság idején, vagy más példákat is lehetne nyilván mondani, hogy akár időben közelebbieket is, mondjuk egy német gazdasági csodát, és így tovább. Tehát, hogy lehet mondani olyanokat, hogy az ember azért tud tanulni a hibákból, vagy a csapásokból, de hát ezt ugye senki nem tudja előre megmondani, hogy ennek mi lesz a vége.
Hát kíváncsian várjuk, hogy, de mondjuk nekem az a véleményem, hogy biztos, hogy nem tudunk ugyanoda vissza térni, ahol voltunk, és ebben azért van jó is.
Legalább az biztos, hogy oda nem tudunk visszatérni. Az a kérdés, hogy hova fogunk. Tehát, na mindegy, szóval ez megint egy hosszú kérdés lenne, hogy például a jövedelmi egyenlőtlenségek, a vagyonéloszlás, és itt tovább ez mondjuk hogyan fog alakulni. Vagy hogy csak még egy más dolgot mondjak, ugye ezek a társadalmi feszültségek, az országok magukra utaltsága tulajdonképpen, ezek az elszigetelődések akár nemzeti szinten, ezek mondjuk miféle lazuláshoz fognak vezetni, vagy esetleg más koalíciókhoz nemzetközi szinten például. Uh-huh. Hogy a háborúkat már ne is említsem. Tehát igazából nem tudjuk. Az biztos, hogy ugyanoda visszatér, vagy nagyon valószínűleg látszik, hogy ugyanoda visszatérni nem lehet. Az a kérdés, hogy milyen rendszer lesz majd ezután.
Én azt láttam a két unokámon, akik 7, illetve 5 évesek lesznek, hogy egészen érdekesen, hogy elfogadják ezt a helyzetet, és szinte alkalmazkodnak hozzá. És úgy veszik, hogy igaz, hogy hát más lehetőségük nincsen, de egészen jól viszonyulnak hozzá.
Hát igen, az ifjúság az mindig rugalmasabb. Meg hát ugye ők már digitális benszülöttek, tehát valamikor tényleg a pár éves gyerek jobban tudja kezelni azt az adott elektromos kütyűt, mint a felnőtt. Tehát nekik nem annyira esik ez nehezükre. Sajnos az, ami látensen meghúzódik a dolog hátterében, nevezetesen az, hogy a szociális kapcsolatok nem alakulnak ki, és a szociális készségek, tehát az érzelmi intelligenciának azok a részei, amelyek a társas intelligenciát jelentik, tehát a kapcsolatépítés személyesen. Tehát minden olyan dolog, ami a személyes kapcsolathoz szükséges, azok ugye elsorvadnak, vagy ki sem alakulnak rendesen. Most csak egyet mondok, igen, azt megszokják, hogy egymást...
A másik oldalról meg sokkal többet vannak otthon a családi...
Igen. Persze, nyilván, tehát ennek megvan ez az oldala is. Csak közben az, hogy a kortársakkal hogyan alakítsanak ki barátságokat, hogy ne csak egymondatos ilyen kis csevegésekben, vagy ilyen totál helyesírás hibákkal tele ilyen félmondatokban üzengessenek egymásnak, hanem valódi beszélgetések legyenek. Most csak egy dolgot mondtam, de mondhatnám végtelenségig, a digitális oktatás képernyő elé kényszeríti a gyerekeket, és ha kell, hanem ott ülnek, stb. Tehát ez azért egy nehéz ügy. Tehát pro és kontra persze lehet mondani.
De legalább hasznos módon ülnek a képernyő előtt, mert ha normál iskolai menet lenne, akkor a szabadidejüket töltenék ugyanezzel, és én bízom benne, hogyha most felszabadul majd ez a karantén jelleg, akkor lehet, hogy pont ráéreznek majd arra, és átesnek a ló túlsó oldalára, és fogják értékelni a személyes kapcsolatokat. Nem lehet?
Remélem, hogy így lesz, remélem. Nagyon jó lenne, ha így lenne.
Na hát már nem sok időnk van az adásidőből, de azért még így a vége felé beszéljünk optimista és kedvező dolgokról is. Tudjuk, hogy te 4 gyerekkel próbálod meg átviselni ezt a online-os időszakot. Hogy látod ezt?
A családi együttlétet és a bezártságot?
Hát, tehát ezt a fajta létet, amiben most élünk, hogy hozott-e valami plusz az életetekbe, vagy csak a nehézséget és a bonyodalmat?
Hát azt gondolom, hogy mi is úgy éljük meg, mint ahogy az előbb felvázoltad, tehát hogy vannak kedvező és kedvezőtlen hatásai is. Hát a kedvezőtlenekből már mondtam, tehát az, hogy ez a képernyő előtt görnyedés, azért azt gondolom, hogy ez túl sok. Másrészt viszont azért lehet egymásra számítani. Tehát ebben az a jó, ha úgy tetszik, hogy együtt van a család, amikor étkezés van, eddig is próbáltuk mindig ezt ugye megvalósítani, de az, hogy most ebédkor is együtt vagyunk, meg hétköznap, tehát ugye ez egy, ahhoz képest, a békeidőhöz képest, ez egy jelentős fejlődés, amikor lehet beszélgetni egymással, és nem csak mondjuk este a vacsorakor, mert azt gondolom egyébként, hogy a közös étkezés az egy kulcspontja a családi kohéziónak, meg annak, hogy normális emberek legyenek a gyerekekből. Tehát az, hogy tudjuk, hogy mikor, ki, hány órakor van otthon, tehát ez nyilván ez is egy ilyen könnyebbséget jelent, és az, hogy tudunk közösen együtt programokat szervezni. Tehát úgy, hogy ez akár egy közös filmnézés, vagy egy társasjátékozás, vagy valami fajta közös biciklizés, vagy sportolás, vagy bármi. Tehát ilyen szempontból ez nagyon jó, én azt gondolom. És azt is látom, így szakemberek véleményét hallgatva, mert ugye arra is kihasználjuk, hogy például, hogy a feleségemmel mindenféle ilyen előadásokat nézünk így online módon, és művelődünk, és akkor ugye ilyen párkapcsolati előadásokban is előjön az, hogy ha valahol jól működik egy házasság, akkor azt a karantén megerősíti, mert közösen válvetve küzdenek a nehézségekkel, és összekovácsolja őket. Ha viszont nem jól működik, na akkor viszont baj lehet. Tehát nem véletlen, ugye Kínában is az első hullám után volt, azt hiszem az, amikor rengetegen adták be a vállópert. Tehát ott előjön az, ami egyébként karácsonykor, meg húsvétkor, meg nyaraláskor szokott előjönni más időszakokban, hogy a család most össze van zárva, na akkor most kiderül, hogy tényleg működik-e a dolog, vagy sem. Uh-huh. Hála Istennek nálunk működik. Tehát erre mondjuk nagyon jó ez az időszak, hogy ezt így megélni és letesztelni, és tényleg nagyon jó. Összehoz bennünket, azt gondolom.
Hát igen, ez szerintem nagyon fontos, és ha csak ennyi lenne a hozadéka, ha azt nézzük, hogy mennyi tehát milyen tendenciák valósultak meg arra, hogy a családi élet szétszakadjon, és mindenki csak a maga útját járja, akkor ez most egy visszafordulás, és ez egy kívánatos és jó dolog. De én is ezt látom egyébként a gyerekeimnél, hogy ugye ott is otthon dolgoznak, és otthon van a két óvodás gyerek, de ugyanúgy, amikor most én vigyáztam rájuk, akkor mi is megkaptuk a óvodai feladatokat, és megcsináljuk együtt. Tehát ez tényleg összehozza a családokat. Na hát szerintem lassan le is járt az adásidőnk, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy újra beszélgethettünk, és megígérem, hogy időről időre, amíg így lesz lehetőségünk a Mária Rádióban, időről időre meg fogunk kérdezni téged.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és minden jót kívánok én is a rádióhallgatóknak is, és a szerkesztőknek is.
Beszélgetést hallhattak Baranyi Árpád közgazdásszal arról, hogy mennyire versenyképes az emberközpontú szemlélet egy profit maximalizáló gazdasági világban. Tematikus napunk műsora ezzel véget ért. Köszönjük kedves hallgatóink figyelmét!